Főleg, ha nem esik. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, gán van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
És ami... klubváltás együtt? Tehát Honvéd hát BHS-ében
nem,
MTK?
A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemes Rita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázia, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
Hát ha a tavaly, 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
a döntőbe
jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12, az biztos továbbjutás lehet.
Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcsos kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
Most a foci VB?
Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét. Kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült, hogy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyulai István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
Tehát júliusban, július 14-én, kedden.
Igen,
a szokásos
14-én.
Gyulai Memorial és július végén.
És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
Lehetséges, hogy elég is.
Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni. Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnédi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
még a megengedett.
Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, az egy pillanatnyi állapot volt? Mármint rosszul lét?
Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebben a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokban is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
engedélyem
is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
Utána visszadobjátok? Hogy működik?
Vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ilyen voltak, ilyen hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
A szákolás az mit jelent?
Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
Parthoz közel?
Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan
megoldottuk
helyzetet.
Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
De nem esett bele a tóba.
De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már otthagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petret, ha ezt megoldotta.
Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolt, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
Van, abszolút.
Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
ez
most már nem, sokat
ez már nem, ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb. Úgyhogy.
És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
Hát...
Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
Szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
hát
így rakosgattam.
Hétig, de
igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
Az a legjobb 12 közé jutás?
Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
Marad 8.
Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
Korábbi műsorunkból hallottak.
Megint újra érem, a szívem nem menekül. Ez a sorsom, szenvednem kell mindig, miért? Bár értetném, hogy miért ilyen nehéz. Kérne a pénz, de én csóró vagyok, nem érzek már semmit sem. Ha ez így megy tovább, inkább meghalok, nem érdekel senki sem. Nem látom még ni a fényeket, mindegy, úgyis tovább megyek. Én loptam a szívemet, messzire veszem el a rossz híredet. Eljött a perc, déjà vu, megint újra érem, a szívem nem menekül. Ez a sorsom, szenved, nem kell mindig, miért? Bár értetném, hogy miért ilyen nehéz. Fekszem az ágyon, már ébren vagyok, még nem találom magam. Nem akar a reggel összejönni, pedig már 11 van. Rám ért valaki, lehet te voltál, telefon a kezemben. De már 10 órája nem írtál, ez a napom is fucked up lesz. Baby, 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 nélküled élni, élni, élni. Nem akarok nézni, 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 téged veled égni, égni, égni. Baby, 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 nélküled élni, élni, élni. Nem akarok nézni, 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 téged veled égni, égni, égni.
A Buli. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelye Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabreshez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél-e már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik, ahol itt szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak a bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
Így van, mert egy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy be nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sporterdőben, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másod edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo jegyzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
Igen, én nyilván Kovács Attilával sportigazgatóval azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondolja magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
Ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túlva.
18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
Na de erről most egy kicsit később beszélünk a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erzterligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítetne mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
Úgyhogy sajnos erőnlét, mit
így van,
eszek,
alvás,
mit iszok?
Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálnia a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
Majoros Gergely stábjában,
így van.
Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
Szlovákián át Németországig, ami azért így óriási van. Szó.
Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna válogatottba, hogyha nem.
Csak ő sérült
volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, tehát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
igen.
A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja, és különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
hát a Fehérvár elleni mérkőzés, az a 4 meccs, az nem
ment,
azt nem menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a keretből.
Széli Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az országbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz beleszólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen... Nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
Így van, és nagyon sok olyan... Hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt, próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nullra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n, ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bivaj erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondom, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy ödegárjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos láncszeme az egésznek. De a norvégok, amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetné, hát na. Megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, már most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta, az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt még megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
Így van, tehát azért...
Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0-ra egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
Nyilván, Peter, ezek laikus vélemények,
igen,
persze.
Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a vagy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
De inkább a bennmaradást azt érintheti. És hát most egyel több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és ott azért ne felejtsük el, hogy tényleg TAO előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
Hát, ha ez hozzásegít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió 1A-ból kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán, amikor tét meccs meccsen, akkor valamilyen nem sikerül.
De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott
vannak. Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye négy olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnétek.
Én nagyon bízom benne, igen.
Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be, ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat, a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellen féllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabb rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az Amerika Észak-Amerikai Liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
Réka, Hizlő Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparocsolni például játszott ebben a bajnokságban.
Igen, abszolút. Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
Túl fiatal.
Igen, igen. Tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregi Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugyanis azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
2024 óta elnök dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, Magyar Jégkorong Szövetség elnökevel beszélgettünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Bulli.